Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 128. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 128. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 266. énekünket keressük elő, és énekeljük el mind a négy versével. A 266. dicséretünket mind a négy versével énekeljük. Az első verse így kezdődik: egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből. A 24. Zsoltárban így szól hozzánk Isten írott igéje. Tehát a 24. Zsoltárt olvassuk. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai. Mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű, tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik csalátságra. Áldás nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura. Ő a dicsőség királya. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, dicsőség királya, örökké való hatalmas urunk, akinek sem örökké valóságát, sem hatalmát, de jóságát, szeretetét sem tudjuk megérteni. Köszönjük néked, hogy ha nem is értünk, mégis valamelyest ismerhetünk, és ez az ismeret elég lehet ahhoz, hogy térdet, fejet hajtsunk előtted most is. Köszönjük te néked, hogy drága igédben kijelentetted magad, hogy mindazt, amit rólad tudnunk kell, értenünk kell és hinnünk kell, az a miénk legyen, azt elsajátíthassuk. Kérünk téged, hogy vondd magadhoz most is a mi szívünket, és add, hogy teljes szívünkből megújuljunk, megerősödjünk a te imádatodban, a te dicsőítésedben, nevednek áldásában, magasztalásában. Kérünk téged arra most, hogy indíts erre igéd által, szent lelked által, munkálkodva a mi szívünkben. Oszlasd el szívünk értetlenségét, hitetlenségét, engedetlenségét. Hajlítsd magadhoz egészen gondolatainkat, érzületünket, egész lelkünket, testünket, egész valónkat, hogy legyünk a te gyermekeid, a te követőid, a te szolgáid, akik állnak a te udvaraidban, és magasztalják és dicsőítik a te nevedet. Kérünk téged, hogy most hallgasd meg a mi esedezésünket, töredékes imádságunkat Jézus Krisztusnak, a mi drága és egyetlen megváltónknak, áldozatáért, nevéért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 173. éneket énekeljük, a 173. énekünket, a 173. énekünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassátok a 100. Zsoltárból. Hálaadó Zsoltár! Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígadozással. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk, az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzetségről nemzedékre való az ő hűsége. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, szeretném folytatni az egyházról, illetve gyülekezetről korábban megkezdett gondolatmenetet. Emlékezzetek, hogy a keresztény közösség 4 tartó oszlopáról beszéltünk, amik nélkül nincs keresztény közösség, nincs egyház, nincs gyülekezet. Láttuk a Szentírásból, hogy a keresztények foglalkoztak először is az apostoli tanítással. Aztán második fontos eleme volt a közösségnek, hogy gyakorolták a testvéri szeretet kapcsolatokat egymás között. Olvastunk arról harmadszor, hogy megtörték a kenyeret, ami azt jelentette, hogy együtt étkeztek, de jelentette az úrvacsorát is. Így közösséget is ápoltak egymással. És negyedik eleme volt a közösségnek az imádságok, a közös könyörgések, amiket tartottak a keresztjének. Az ezeket gyakorló gyülekezetről azt olvastuk, hogy missziói erővel jelent meg a világban. Odafigyeltek rá az emberek, felfigyeltek rájuk a környezetükben, és megnyertek más szíveket, lelkeket, akár pogányok közül, akár zsidók közül a Krisztusnak, Jézus Krisztus követőivé legyenek. Az őskeresztjén gyülekezet életéhez természetesen hozzátartozott a rendszeresen tartott istentisztelet. És a mai napig is hozzátartozik a keresztjének életéhez a rendszeresen tartott istentisztelet. Erről szeretnék majd kicsit köztetek gondolkozni, beszélni az ige alapján. Az istentiszteletre összegyülekező keresztény gyülekezet voltak éppen eleget tesz a 100. Zsoltárban is, meg más zsoltárokban is és más bibliai helyeken is olvasható felszólításoknak. Itt az Isten népét felszólítja az Isten maga, hogy őt dicsérjék, dicsőítsék és magasztalják. Az Isten tiszteletre vonuljanak együtt, közösen, és együtt, egy szívvel, egy lélekkel közösségbe magasztalják az Úr nevét, az ő szent nevét. Amikor tehát most mi is összegyűlünk az Isten tiszteletre vasárnap vagy vasárnaponként, akkor eleget teszünk ennek a 100. Zsoltárban olvasható felszólításnak, és értenünk kell, hogy voltak éppen ezért jövünk ide, ezért jövünk az Isten tiszteletre, hogy eleget tegyünk a felszólításnak, hogy dicsőítsük és magasztaljuk a mi Urunkat, a mi Istenünket. A Szent Háromság egy örök és igaz Istent, akinek a neve Szent, akinek az egyik jellegzetessége, hogy örökkévaló. Aztán akiről azt olvasjuk, hogy jó. Aztán róla olvasjuk, hogy kegyelmes, irgalmas. És róla olvasjuk azt is, hogy hűséges. Azért jöttök ide, azért jövünk ide minnyájan, hogy ezt a mi dicsőséges Szent Háromság Istenünket így magasztaljuk és dicsőítsük. Ez voltaképpen az Isten tiszteletünknek az értelme, a jelentősége, a lényege. Ha bele gondoltok abba, hogy miért is jöttök ide, akkor vizsgáljátok meg, hogy én vajon tényleg ezért jövök ide? Vagy másért? Elsősorban ezért gyertek. Elsősorban ezért jöhettek vigasztalásért is, erőért is, megnyugvásért is, eligazításért is, vigasztalásért, sok minden egyébért is. Elsősorban mégis azért jöjjetek, hogy dicsőítsük a Szent Háromság Istent. Így gyakoroljuk az ő tiszteletét. Azt látjuk a Szentírásban, testvéreim, hogy Isten nem bízta teljesen ránk, hogy őt hogyan tiszteljük. Ez egy nem olyan dolog, hogy mindenki találja ki, hogy hogyan tiszteli az élő Istent, hanem Isten megszabta nekünk, hogy őt hogyan tiszteljük. És ha úgy tiszteljük, hogy ő megszabta nekünk, akkor az Isten tiszteletünk helyes lesz, jó lesz, elfogadható lesz Isten számára. Ha nem felel meg annak azoknak a normáknak, amiket ő megszabott, akkor az Isten tiszteletünk hiába való. Ismeritek ezt a bibliai ígét, hogy hiába való annak Isten tisztelete, aki csak úgy maga választja meg, hogy ő hogyan tiszteli Isten. Az olyat Isten nem fogadja el. Isten előtt csak az a tisztelete, tisztelésének az a módja kedves, amit ő maga határozott meg. Milyen követelményeknek kell megfelelni az Isten tiszteletnek? Hogy kedves legyen Isten előtt. Személyesen a mi Isten tiszteletünknek milyennek kell lenni, hogy Isten gyönyörködjön benne, hogy elfogadja, hogy megáldja azt. Ennek négy követelményét szeretném nektek most előhozni. Az első követelmény, hogy az Isten tisztelet legyen biblikus, a második, hogy legyen gyülekezeti, a harmadik, hogy legyen lélekből eredő, és a negyedik, hogy erkölcsi tisztaságba történjen. Tehát az Istennek tetsző Isten tisztelet először is biblikus. Ezen azt értem, hogy válasz az Isten Bibliába adott kijelentésére. A Bibliából ismerjük meg egyedül Istent, az Atya, Fiú, Szentlélek, egy örök és igaz Isten. Innen ismerjük meg a tulajdonságait, a terveit, a múltban véghez vitt tetteit, a jövőben majd véghez vitt tetteit is. Innen ismerjük meg az ő drága evangéliumát, az örömhírt, hogy ő bennünket, bűnösöket az Úr Jézus Krisztus által szeret, vagy Jézus Krisztus véréért, keresztjéért szeret, hogy megbocsátott nekünk, hogy elfogad bennünket, hogy magához ölel minket, itt a földi életünkbe is boldoggá tesz, és aztán örökké is boldoggá tesz. Nem azért, mert megérdemeljük, kiérdemeltük valamivel, hanem mert úgy döntött, hogy szeretni fog minket feltétel nélkül, akárkik és akár milyenek is vagyunk. Innen ismerjük meg tehát az evangéliumot, Isten drága örömhírét, amit öröknek mond a Szentírás. Örök az evangélium. Ennek nincs elavulása. Az újságok, amiket tegnap vettünk kezünkbe, vagy tegnap előtt, azok már elavultak, a híreken túllépett a világ. Ma már új hírek vannak, holnap megint új hírek lesznek. Az evangélium fölött nem jár el az idő, az egy örökké való hír. Mindig ugyanúgy érvényes, mindig ugyanúgy hatályos. Innen ismerjük meg a Bibliából Istennek ezt a drága vonását, hogy szeret minket, így feltétel nélkül. Kedves testvérek, egyszerűen nagyon fontos, sőt, hát elengedhetetlenül fontos, hogy az Isten tiszteleten ez álljon, tudnilik, az Isten igéje, a Biblia álljon a középpontba. Ez álljon a középpontba. Ez olvastassék fel közöttünk, mint ahogy felolvasom nektek, és ez magyaráztassék nektek, mint ahogy igyekszem a magam módján ezt megtenni. Már azt mondanátok erre, hogy ez egy magától értetődő dolog, nem? Hát persze, hát a templomba felolvassák a Bibliát, mert onnan ismerjük meg Isten. És magyarázzák az ígét jobb esetben. Hát ez természetes, nem? Minek erről így külön beszélni? No, testvérek, hátrébb az agarakkal. Mert ez ma nem egészen olyan természetes, ahogy ez most nektek esetleg tűnik. Még egyházunkban sem fölösleges hangoztatni ezt a drága, egyszerű bibliai igazságot. Hiszen nemrégiben például egy lelkészgyűlésen vettem részt, ahol egy áhítat után felvetettem, hogy lelkészi körben, hogy jó lett volna a kolléganőnek a felolvasott igéről beszélni, nem pedig egy filmet elemezgetni. Mert hát ez volna egy egyszerű áhítatnak is a lényege, hogy felolvasunk egy igét, és azt magyarázzuk. Ez ugye triviális dolog nektek, de a lelkészeknek ez újdonságként hatott. A lelkész kollégáimnak, az egyik lelkész kollégám csodálkozva megkérdezte, hogy honnan veszem én, hogy az áhítatnak, vagy az Isten tiszteletnek a középpontjában az ige magyarázata kell, hogy álljon. Miért ne hangozhatna el egy film elemzése? Miért ne reagálhatna a lelkész egy újságcikkre, elemezgetve azt Isten tisztelet keretében? Ki határozta meg, kérdezte ez a lelkész, teológiai doktor egyébként, hogy az Isten tisztelet lényege a Biblia magyarázat kellene, hogy legyen? Talán Luther vagy Calvin? És ha ők, akkor ma miért ne határozhatnánk meg másképpen az Isten tisztelet lényegét? Mondtam teológiai doktor kollégámnak, hogy a Bibliából vehető, hogy az Isten tisztelet lényege az ige és magyarázata. Azt kell felolvasni, és azt kell magyarázni. Már Pál apostol ezt mondotta, volt ugye Timóteusnak, az efézusi gyülekezet vezetőjének, hogy legyen gondod a felolvasásra és a magyarázásra. De emlékeztettem arra, hogy már a zsidók Isten tisztelete is ebből állt. Nehémiás könyvének a 8. részében olvassuk, hogy szakaszokra osztva felolvasták a könyvet, Isten törvényét, és magyarázták úgy, hogy a nép megértse az olvasottakat. Vagy amikor Jézus bement a názáreti zsinagógába, a kezébe adtak egy tekercset, abból felolvasott egy részt, és azt kezdte magyarázni nagyon tömören és nagyon velősen, amikor azt mondta, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti fületek hallatára. De amikor Kornélius százados Péter apostolt meghívta egy összejövetelre a házába, akkor így üdvözölte: elküldtem hozzád, és jól tetted, hogy eljöttél, most tehát itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. És Péter az evangéliumot kezdte neki hirdetni, ami írásban is volt, vagy ha nem is volt, akkor Péter leírta. De ott is az Isten igéje állt, az Isten üzenete állt, amit Isten rád bízott, az ige. Az állt a középpontban, és azt magyarázta Péter. Hát testvérek, ott tartunk, hogy már a mi egyházunkban ezt magyarázni kell lelkipásztoroknak. Azért nektek is mondom, hogy tudjátok, hogy a református Isten tisztelet középpontjában az Isten igéje áll. Biblikus kell, hogy legyen az Isten tisztelet. Felolvassuk az igét, és utána azt értelmezzük, magyarázzuk az embereknek, érthetővé tesszük, hihetővé tesszük. Elfogadhatóvá tesszük. Az igazi Isten tisztelet, testvérek, az ennek nyomán keletkezik. Figyeljétek meg, ez nagyon fontos dolog, hogy hallgatjuk az ige felolvasását és magyarázatát, és ez elindít bennünk egy ilyen folyamatot. Felismerünk dolgokat, hiszünk dolgokat, és egyszer csak leborulunk az Úr előtt, lélekben, a szívünkben, elkezdjük Istent dicsérni, magasztalni, a hallottak nyomán. Lehet, hogy nem pont itt a templomban történik, hanem amikor hazamentek, vagy útközben, vagy már otthon, le tudtok ülni, és egy kicsit visszaemlékeztek, és megfogalmazzátok a szívetekbe, hogy a mai Isten tiszteleten ez és ez olyan nagy örömöt keltett bennem, Uram, hát légy áldott ezért, hogy te ilyen vagy, vagy ezt cselekedted, vagy így viszonyulsz hozzám. Hát magasztalom és dicsérem a te nevedet, áldom a te nevedet, nem csak ott a templomban, a közösségben, hanem itthon az én magányomban is. Tisztellek téged. Az Istennek az igéje váltja ki, testvérek, az igazi Isten tiszteletet. Ez nagyon fontos, hogy megjegyezzétek. Az Isten igéje váltja ki az Istennek tetsző Isten tiszteletet. Az igazi Isten tisztelet az mindig reakció a mi részünkön, Isten akciójára. Akció, amikor megszólal a felolvasott és magyarázott ige. Az Istennek az akciója felénk, mi pedig reagálunk arra, azzal, hogy elkezdjük Isten tisztelni, imádni, hódolni neki. Az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket áldom. Istent, kiben egyé lette három. Csodálatos dolog ez, testvérek, a német nyelvben is benne van, akik egy kicsit járatosabbak a német nyelvben, azok tudják, hogy az Isten igéjét úgy mondják, hogy Wort, az ige. És a mi válaszunk az Antwort. Az igére adott válasz. Az Isten népének, a gyülekezetnek az igére, az evangéliumra adott válasza az Isten tisztelet. Isten igéje váltja ki bennünk az ő tiszteletét. Voltaképpen nagyon sokat lehetne még beszélni magáról az ige hirdetéséről, az ige magyarázatáról. Ebben most hadd nem erüljek bele, de hadd utaljak arra. Csak azért, hogy tudjátok, hogyha idejöttök velem szembe is ez az elvárásotok legyen, de ha máshova mentek, ott is legyen ez az elvárásotok, egy református templomba. Hogy az ige hirdetés az először is arra az ígére kell, hogy épüljön, amit felolvasott a lelkész. Tehát abból kell, hogy kihajtson, hogy így mondjam, az ige magyarázata. Ige szerűnek kell lennie. Nagyon fontos vonása az ige hirdetésnek, az Istennek tetsző istentiszteletnek, ige magyarázatnak, hogy az igét, amit felolvasott a lelkész, az ige összefüggésében, az egész írás összefüggésében fejtegesse a lelkész. Hogy ne legyen az az embereknek érzés, hogy jaj, hát amit most a tiszteletes úr elmondott, annak mondjuk ellentmond Pál apostol a római levélbe, vagy Ézsaiás próféta, vagy Mózes könyve, vagy én nem tudom melyik. Hanem legyen világos az emberek előtt, hogy amit most magyaráz a tiszteletes úr, vagy az ige magyarázó, az egész írás összefüggésében megállja a helyét. Az ígét igével magyarázza. Aztán nagyon fontos, testvérek, hogy az ige hirdetésbe, az Istennek tetsző ige hirdetésbe valahogy a lelkész megérkezzen az Úr Jézushoz, vagy legyen szó Jézusról, a megváltóról, akiben az Isten szeretete nyilvánvalóvá lett. Krisztus központúnak kell lenni az ige hirdetésnek. Ott el kell, hogy hangozzon azt, hogy Isten szeret benneteket, hogy kegyelmes hozzátok a Krisztus vérért, nem érdemlitek meg, soha nem érdemeljük meg, de szeret minket. Krisztus központú, az az Isten tisztelet, ahol nincs egy árva szó se Krisztusról, de mindig szó van az Atyáról, meg az Istenről. Jó, de épp a lényeg hiányzik onnan, a Krisztus. A református istentisztelet a Biblia magyarázata, a Bibliát a Biblia összefüggésébe fejtegeti, és Krisztusra mutat. És ezen kívül, testvérek, nagyon fontos, hogy az ige magyarázat az alkalmazással is együtt járjon. Tudnélik, a lelkész elmondja nektek, nekünk, hogy na, ma ennek mi a következménye az életünkbe. Hogy legyen valami, amiből látjátok, hogy na ezt én most itt hogyan tudom az én életemben hasznosítani, ami elhangzik. Volt egy lelkész kollégám, az azt mondta, hogy nem kell az ige hirdetésbe ilyen alkalmazásokat tenni. Mert bízzuk az emberekre, hogy alkalmazzák. Majd ők találják ki, hogy alkalmazzák azt, ami elhangzik. Ezzel nem tudunk egyetérteni. Az utolsó vonása, testvérek, az ige hirdetésnek, ami inkább egy ilyen könnyebbséget jelent a gyülekezet tagjának, hogyha van valami struktúrája, hogyha van benne valami pont, első pont, második pont, nyolcadik pont, vagy nem tudom, hanyadik pont, hogy legyen valami, amiről meg tudják egyezni az emberek jobban, hogy miről is volt szó. No, testvérek, tehát a Bibliát fel kell olvasni a gyülekezetbe, azt magyarázni kell, nem mindegy, hogy hogyan. És ez váltja ki bennünk, hadd térjek ide vissza, ez váltja ki bennünk az igazi Isten tiszteletet. Az igazi hódolást, az igazi magasztalást Isten színe előtt. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban még valamit. Ha az ige felolvasása és az ige magyarázat áll az Isten tisztelet központjában, akkor az a mai embereknek különösen is fontos. Mert a mai embereknél gyakran láthatjátok ezt, vagy láthatjuk ezt, hogy vágyakoznak az úgynevezett lelkiségre. Lelkiségre. Ezt a szót lehet, hogy sokszor halljátok is itt-ott az emberek között. A lelkiségen valami olyasfélét értenek, mint ami a materializmusnak az ellentéte. Ugye a materializmus az azt hirdeti az embereknek, hogy az anyag az Isten. Az anyagi valóság a végső valóság, csak hogy az emberek mára kezdenek rájönni, hogy ez az anyagias, materialista szemléletmód, ez az életüket nem teszi boldoggá, nem teszi teljessé. És ezért elkezdenek keresni a matérián túli dolgokat. Odafordulnak a természet fölötti világhoz, és mennek a keleti vallásokba, amikbe jógáznak, és ezt-azt meditálnak, és ezt-azt próbálják csinálni, hogy valahogy megtapasztalják az anyagi világon túli világot. feléled a miszticizmus, az okkultizmus, a keleti vallásfilozófiák, a metafizika felé való érdeklődés, de sokan menekülnek a tudományos, fantasztikus világba és a képzelet világába, a fantázia irodalomba, a virtuális valóságba, valamibe, ami túl van ezen a világon, ami meg tudunk fogni, ami itt van velünk, mert ez nem elég a boldogságunkhoz. A testvérek, ezek az emberek nagyon sokszor tévútra mennek. A lelkiség után való vágyakozásukba, a titokzatosság, a misztikus, a természet feletti világ után való vágyakozásukba rossz irányba mennek. A sátánnal és a démonaival kapcsolatos dolgokkal kezdenek foglalkozni, amik ártanak nekik. Ártanak nekik. A templomba megszólal a természet fölötti, a titokzatos Isten, ha felolvastatik az ige, és igazán hirdettetik. Itt az emberek találkozhatnak azzal, amire vágynak, a természet fölötti világgal. Mégpedig annak nem a nekik ártó részével, hanem a nekik használó részével. Ha idejöttök, itt lehet, hogy olyan dolgokat hallotok, amik misztikusok, amik titokzatosak, amik rejtelmesek. De legalább azt tudjátok, hogy ez az Isten, akivel itt találkozhatunk valahogy, ő nem ártani akar nekünk, hanem használni, hiszen azt olvasjuk róla, hogy örökké valóan jó az Úr. És örökké valóan hűséges és irgalmas, vagyis feltétlen szerető. Tőle nem kell félnünk. Féljetek akkor, amikor jógázni kezdtek. Vagy féljetek akkor, amikor a spiritizmussal foglalkoztok. Vagy féljetek akkor, amikor az okkultizmus bármely ágával foglalkoztok. Mert sötét erőkkel, sátáni, démoni erőkkel kerülhettek összeköttetésbe, amik ártani fognak nektek. Ha az ige szól, és az ige tisztán magyaráztatik, testvérek, akkor találkozunk a minket szerető, misztikus, titokzatos valósággal. Az igazi lelkiség utáni vágyunk itt kielégülhet. Csodálatos dolog, testvérek, ez, amikor megszólal az ige, a titokzatos, a sok rejtelemmel teli Isten igéje, és elkezd általa Isten bennem, bennetek, bennünk dolgozni. És kiváltja azt, hogy meghajoljunk előtte, hogy meghódoljunk neki, hogy imádjuk, hogy tiszteljük őt. Az igaz istentisztelet tehát biblikus istentisztelet, az íge által kiváltott istentisztelet. Ó, egy kicsit elidőztem ennél, hadd térjek gyorsan a második pontomra. Az igazi istentisztelet közösségi tevékenység. Közösségi tevékenység. Amikor ezt hangsúlyozom, akkor ezzel nem akarom az egyéni Isten tiszteletet lebecsülni. Nagyon fontos, hogy egyénenként ti, mi, én Istent az otthoni csendben, a szobánk magányába is tiszteljük, imádjuk. Nagyon fontos, hogy az egyéni életünk is, hogy így mondjam, Isten tiszteletté váljon. De itt most azt szeretném hangsúlyozni, hogy az igazi Isten tisztelet az egy közösségi Isten tisztelet, egy közösségi tevékenység. Nézzétek meg, hogy a századik Zsoltárban is azt mondja, vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Vagy szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Ti, nem te, csupán, te is, de ti. És számos ilyen felszólítás van az igében, hogy például Úrnak szolgálj, dicsérjétek az Úrnak nevét. Úrnak szolgálj együtt. Ti dicsérjétek, vagy a 149. Zsoltárban énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérve a hívek gyülekezetében. Nagyon szép a zsidókhoz írt levél 10. része, ahol azt olvassuk, hogy a saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogy szokásuk némelyeknek, hanem bátorítsuk egymást. Itt nem arról van szó, hogy a saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, tudnélik, hogy a saját egyházunkat ne hagyjuk el, mondjuk ha nem tudom én, evangélikusok, akkor ne lépjünk ki az evangélikus egyházba, református, ne lépjen ki a református, nem erről van szó, hanem a pontos fordítás ennek a szövegrésznek az, hogy a gyülekezeti alkalmainkat, a közösségi alkalmainkat ne hagyjuk el, ahogy szokásuk némelyeknek. Mivel, hogy közeledik az ítélet napja, mondja ott az apostol. A közösségbe, annak a gyakorlásában, az egy testvéri együttlétbe bátorítsuk egymást. Vegyük komolyan és használjuk ki, hogy együtt tiszteljük az Urat, az ő igéje hatására. Nagyon fontos reformátori felismerés volt, testvérek, annak idején, hogy az Isten tiszteleten összegyűlő hívők, azok nem csupán, hogy így mondjam, sőt, nem szemlélődők, hanem aktív résztvevők az Isten tiszteletbe. A reformátorok éppen ezért megszüntették azt, hogy a pap a szent éjben állva, ugye egy szinten magasabban, mint a gyülekezet, végzi az áldozást. Az úgymond, ő gyakorolja az Isten tiszteletet, a gyülekezet meg egy szinten lejjebb úgy szemléli ezt a dolgot. Hát néha úgy bele-bele szólnak, amikor megkérdezik őket, de ők úgy ott a másodlagos szereplők. Inkább szemlélődő szereplők. A reformátorok mit csináltak? A szentélyből kivitték a gyülekezet közé a templom hajóba az igehirdetést. Úgy, mint ahogy én is most itt állok, ti köztetek. Azért vagyok csak egy kicsit, nem azért vagyok magasabban, mert fontosabb, vagy nem tudom milyen kiválóbb vagyok nálatok, hanem azért, hogy lássatok engem és halljatok. Tehát ilyen oka van ennek, nem valami lelki oka van annak, hogy én most itt így állok. Az Isten igéjének van központi helye. És mi együtt tiszteljük az Urat. És amikor ide bejöttök, testvérek, a templomba, akkor nem véletlen, hogy itt az ige felolvasása és magyarázata köztetek van, az sem mindegy másodszor, hogy magyarul történik. Azt tudjátok nagyon jól, hogy 1965-ig például a katolikusok latinul miséztek. Hát abból mit értett a nép? Az ég egy világon, hogy tudták ott együtt tisztelni az Urat? Sehogy. Ők szemlélték, és ha valaki tudni akar, hogy körülbelül a köznép mit értett, vagy mit ért a latin mise szövegéből, akkor olvass el Tamási Áronnak a Szirom és Boly című kis novellás kötetébe az erre vonatkozó részt, amikor a székely ember fölküldi a fiát, illetve leküldi a fiát a havasokból, hogy menjen le Isten tiszteletre a misére, hallgassa meg, aztán majd eljött a kora, hogy részt vegyen egy misén, hát aztán legyen ott, na. Hát aztán az a gyermek le is ment, aztán följött az apjához vissza a havasokba, és az apja kikérdezi, hogy mi volt a misén. Hát a gyerek meg elmeséli az apjának, hogy mi történt a misén. Hát majd egyszer vagy olvassátok el, vagy majd én felolvasom nektek, most hadd kíméljelek meg benneteket, de igen, megmosolyogtató, ahogy Tamási Áron leírja. Ugyanis a gyerek az ég egy világon semmit nem értett, de azért amit megértett, azt próbálja valahogy elmondani. Ebbe aztán minden szerepel. Na, lényeg, hogy semmit nem értett az egész miséből. A testvérek, a reformátorok azt mondták, hogy ahhoz, hogy az egész gyülekezet közösen tudjon Isten tiszteletet tartani, együtt tudjuk ezt csinálni, ehhez magyarul kell beszélni. És figyeljétek meg, testvérek, itt a mi Isten tiszteletünkön, noha jelen pillanatban csak ültök, de remélem, hogy figyeltek. És az az ülés, amit ti itt produkáltok, az nem egy passzív ülés, csak úgy ülünk, azt nézünk ki a fejünkből, remélem legalábbis, hanem aktív odafigyelés. Az eszetek közben remélem, hogy itt jár azon, amit hallotok az igéből. Aztán együtt fölállunk, és imádkozunk. Aztán együtt veszük az énekeskönyvet, és énekelünk. Az Isten tiszteletre valaki hozott virágot. Az Isten tiszteletre valaki felkészült azzal, hogy kinyomtatta a fogadó igét. Az Isten tiszteletbe valaki részt vett azzal, hogy azt a vázlatot megcsinálta nektek. Az Isten tiszteletbe részt vesz a kántor, részt vesz nem csak a lelkész. Részt veszünk mindnyájan, közösen. Vannak, akik ott dolgoznak és hangfelvételt készítenek. Vannak, akik letakarítják a ház körül az alkalmat. A területet, az utcát. És egyszerűen, testvérek, ilyen kicsik vagyunk, s nagyok vagyunk, öregek vagyunk, betegek vagyunk, egészségesek vagyunk, mindegy, együtt veszünk részt az Isten tiszteletbe, és ez így kedves az Úrnak. A római levélben azt írja Pál, hogy azért imádkozom, hogy Isten adja meg nektek az egység lelkét, hogy kölcsönös egyetértés legyen köztetek Jézus Krisztus akarata szerint, és egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Hát testvérek, ez a kedves Isten tisztelet az Úrnak, amikor az ő népe együtt van egy adott helyen, és egy szívvel, egy lélekkel az Úr Jézus akarata szerint dicsőítik és magasztalják őt az ige által kiváltott módon. az ige által előidézett módon. A harmadik pont, amire szeretném ráirányítani a figyelmeteket, hogy az igazi, Istennek tetsző istentisztelet lélekből fakadó. Lélekből fakadó. A Biblia nagyon sokszor hangsúlyozza az istentisztelettel kapcsolatban a formákat is. Tehát Isten megszabta, hogy milyen formákban legyen az is, történjen az istentisztelet, de azt is megmondja Isten, hogy az istentisztelete nem merülhet ki akarata szerinti formákba, szertartásokba, ritusokba, hanem benne kell, hogy legyen az embereknek a szíve, lelke. A Krisztus előtti 7.-8. századi proféták gyakran ostorozták azt a zsidó istentiszteletet, ami formailag úgy rendben lévő volt, mert hát azt csinálták, amit Isten mondott nekik, csak éppen a szívük, a lelkük kimaradt belőle. Az ember maga nem vett részt benne. Jézus is idézi ezt az ő korában, Ézsaiás prófétát idézi, de úgy, hogy az nem csak akkor volt érvényes, amikor Ézsaiás mondta, hanem ma is érvényes, mondja Jézus, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. A szíve távol van tőlem. A szíven, lelken, testvérek, itt értsük, nem elsősorban az érzelmeinket. Nem az érzelmeinket, hanem az Úr iránti hitet, az ő személye iránti vonzódást, az ő igéje iránti szeretetet, bizodalmat. Sajnos manapság, testvérek, egy csomó templom van, gyülekezet van, ahol ott vannak emberek, sokan vagy kevesen, mindegy. Formailag történik is az istentisztelet, de az emberek szíve nincs benne. Vagyis az emberi szívekbe, lelkekbe nincs ott az Úr iránti, az ige iránti feltétlen bizalom, szeretet, odaadás. Hiányzik a szív az egészből, és ezért az egész istentiszteletben nincs erő, nincs láng, nincs lendület, se jókedv nincs benne, se félelem nincs benne, halott az egész, üres az egész, száraz az egész. Vallásoskodás, reformátusoskodás szív nélkül, hit nélkül, bizalom nélkül, Isten iránti, Krisztus iránti szeretet nélkül. Hát testvérek, ez borzasztó. Elhoztam egy kis, ezt föl fogom nektek olvasni, Vas Albert leírja egy ilyen református gyülekezeti istentiszteletet. A Farkasverem című regénybe találjátok, az 53. oldalon. Az atyafiak megszegett fejjel fogadják a szószék felől közéjük hulló szavakat. Azok leperegnek róluk. Ha nem is figyelnek oda, azért megmossa őket, mint ahogy a fákat megmossa a rájuk szitáló langyos permeteg. A mezőkre gondolnak. A szántásra. A boronálásra. Néha lopva kikipislognak az ablakon, hogy nem változik-e meg odakint az idő. Aztán újra lehajtják fejüket, és gondba temetkezve, néma becsülettel hallgatják a papot. Az öregasszonyok szeme megakad a szószék valamelyik pontján, nézik mereven és kitartóan, míg szájuk megszokott munkával morzsolgatja a füleiken keresztül megtalált szavakat, anélkül, hogy kíváncsiak lennének az értelmükre. A fiatalabbja néha sugdosódik, valahol egy gyermek, félhalk, cérna hangon megkérdezi, hogy lesz-e a bornyúnak piros szalagja és kolompa nyakán? Néhányan kuncogni kezdenek, és átkacsingatnak egymásra, nem nagyon zavarja őket a pap. Az öreg bedő ábris egészen a pad fölé hajol. Mély gondok húzzák le a fejét. Azt lehetne hinni, hogy talán éppen az Istennel perel, vagy az élettel csatázik, pedig nem teszi egyiket sem. A szeme előtt a padlón egy légy mászik. Néha felrepül, de mindig visszaszáll ugyanoda. Egy csepp kicsi hangya mászik elő a deszka repedésből, tanakodik, aztán megindul a légy felé, a légy félre szökken, és kíváncsi figyelemmel nézi a hangyát. Ezekben gyönyörködik bedő ábris. A feje közben mind lejjebb lankad, mind istenfélőbb és magába szállottabb lesz az alakja. Amint két barna csontos ökle feltámasztva magaslik ki ezüst szürke haja fölé. Aztán egyszer csak különös hang kezd jönni belőle, egyforma, mély, lélegzésszerű hang, olyan hang, hogyha nem éppen templomba hallaná valaki, még bizony azt mondaná, hogy az öreg bedő ábris elaludt. Kanyóné nem törődik sem a pappal, sem a beszéddel, sem a körülötte lévőkkel, kezében tartott fekete szegélyű ünnepi zsebkendőjével néha megtörli a szemét, néha hangosan kifújja az orrát, míg egyformán kivörösödik a szeme és az orra, és így magában elmerülve, vörösre szírt szemekkel gyászolja a vasárnapot. Na, értitek, testvérek, nem folytatom. Szép leírása. Egy református istentiszteletnek. Mondjuk Vas Albert presbiter volt, sőt még egyház kerületi gondnok is Erdélybe, úgyhogy láthatott ilyet eleget, meg tudhatta, hogy nagyjából mi folyik. Ez az az istentisztelet, testvérek, ami nem kedves az Istennek, mert nincs benne a lélek. Ugye egész más hajára a szív, a lélek, a gondolat, minden. Az Úr felé, az íge felé nem. Ez a fajta istentisztelet, testvérek, nem kedves az Úrnak. Az ilyen embereknél megvan a kegyesség látszata, külsősége, mintha ezek reformátusok lennének, mert a templomból jönnek ki, de igazából a lényege hiányzik belőle. Az igazi istentiszteletnek, testvérek, a titka, hogy a szívből történik, hogy nem érzelmekkel, hanem hogy bízva, hittel, szeretettel, figyelemmel az Úr igéje által kiváltott módon. Kapaszkodunk az Úr igébe. Olyan nekünk az ige, testvérek, mint a víz a halnak. Madárnak a levegő. Azt mondja a Zsoltárok könyvében a 42. mint a szarvas kívánkozik a folyóvízre, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, ó Isten. A szív dolga. Az nem formális, hanem egzisztenciális esemény a számomra. Az Úr előtt megállok, ráhallgatok, imádom, hódolom, tisztelek őt, az ő igéje által, az ő igéjében. És végül, testvérek, az utolsó dolog, kérem még a türelmeteket ehhez, hogy az igazi istentisztelet engedelmes élettel társul. Az Istennek tetsző istentisztelet tehát nem csak az igére válasz, nem csak közösségi, nem csak szívből fakadó, hanem erkölcsös élettel párosul. Azt mondta Sámuel próféta Saulnak, hogy bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérjénél. Mert hogy Saul bemutatta volt az áldozatot Istennek, ahelyett, hogy engedelmeskedett volna neki. Pedig engedelmeskednie kellett volna, mert az fontosabb lett volna. És olyan döbbenetes ígéket olvasunk, testvérek, aztán a prófétáknál, ahol Isten elmondja a népnek, hogy ti tiszteltek engem, de gyűlölöm az Isten tiszteleteteket, mert közben a kezetek vérrel van rakva. Amit fölemeltek hozzám, az a kéz, amivel imádtok engem, meg tiszteltek az imádkozás közben, a zsidók ugye így imádkoztak, ez a tiszta vér a kezetek. Mert tele van az életetek gonoszsággal, gyűlölködéssel, paráznasággal, italozással, minden nyomorúsággal. És eljöttök, és megállotok előttem a házba, hogy engem imádjatok. Hát azt hiszitek, hogy vak vagyok, mondja Isten. Gyűlölöm az Isten tiszteleteiteket. Nem fogadom el, mert vétkes élet áll mögötte. Hát testvérek, ezt az igazságot, ezt nem lehet elégszer elmondani. Hogy az Istennek az tetszik, az kedves az ő szín előtt, amikor az őt tisztelők eljönnek a templomba, de úgy jönnek el, mint kegyelemre szoruló bűnösök, akik tudják, hogy alázattal kell itt megállnunk, és mi kegyelemre szoruló emberek vagyunk, de nekünk kell ez a kegyelem, nekünk kell a bűnbocsánat. Az életünkre ránéz az Isten, akár a gondolatainkra, szavainkra, cselekedeteinkre talál bennünk elég bűnt, elég vétket. Nekünk szükségünk van a kegyelmére, a szeretetére. Mi az ő kegyelmét kérve állunk meg itt a templomban. És eszünk ágába sincs az, hogy úgy menjünk innen, hogy ugyanazt a bűnös, tisztátalan, rohadt életet folytassuk, mint amit ide bejöve igyekeznénk elhagyni. Vagy amit ide bejöve legalább valamennyire megbántunk. Nem akarjuk azt folytatni, amit Isten gyűlöl. Nem akarjuk azokat az erkölcsi tisztátalanságokat tovább űzni, fűzni odakint, amikről itt tudjuk, hogy az nem való, Istennek nem tetszik. Egyszerűen, testvérek, tele van az Új Szövetség olyan figyelmeztetésekkel, olyan igékkel, amikbe azt mondja az Isten, hogy ő nem fogadja el azoknak az Isten tiszteletét, akiknek az élete közben tele van mindenféle erkölcstelenséggel, vétekkel, bűnökkel. Ezt nem fogadja el. Azt elfogadja, hogy valaki fölismeri a bűnt, megbánja, kéri a kegyelmet, kész változtatni a magaviseletén, és közben tiszteli az Urat, ezt elfogadja. De az, hogy valaki jön a templomba, itten úgy csinál, mint hogy ő nagy istenférő lenne, aztán kimegy, az továbbra is ugyanúgy csalja a feleségét, meg hazudozik, meg lop, meg mit tudom én, mit csinál, ezt az Isten nem fogadja el, ez gyűlöli testvérek. Egyenesen gyűlöli ezt a fajta istentisztelet gyakorlást. Az ilyen embernek a kegyességét. Ezt tudjátok magatokba. Azt mondja Pál apostol, hogy a férfiak a gyülekezetben tiszta kezeket emeljenek föl. Tiszta keze, ugye megint ez? Tiszta kezeket. Harag és versengés nélkül. Harag és versengés nélkül. És számos más igét tudnék. Pál azt mondja, hogy ő mindig arra törekszik, hogy az Isten és emberek előtt is jó lelkiismerete legyen. És azt írja Timóteusnak, hogy igyekezzél és törekedjél a jó lelkiismeretet és a hitet megtartani. Te is tartsd meg azt, testvér, te is, én is. Úgy jöjjünk Isten tiszteletre, hogy igen, látjuk a vétkeinket, de kérjük a Krisztusért a bocsánatot, és eltökéljük magunkba, hogy azt elfogadva mi nem fogjuk tovább azt csinálni, amit az Isten megítélt bennünk. Nem fogjuk azt csinálni. Az Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, és az arra tanít minket itt is a templomban, hogy megtagadva a hitetlenséget és világi kívánságainkat, Isten akarata szerint, az Urunk akarata szerint igazán, mértékletesen és szentül éljünk ebben a világban. Íme testvérek, ez a 4 pont. Igyekezzetek ezeket forgatni a szívetekbe. Az Istennek tetsző Isten tisztelet, amit folytatunk. Válasz az Isten igéjére, közösségi tevékenység, szívből jön, hitből fakad, az ige iránti hitből, Jézus iránti szeretetből és engedelmes élettel társul. Adja meg nekünk az Úr testvérek, hogy a mi Isten tiszteletünk ilyen Istennek tetsző Isten tisztelet legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy tanítasz minket arra, hogy hogyan tisztelhetünk téged igazán, úgy, hogy előtted kedves legyen. Köszönjük néked, hogy a te ígédben tanítasz erről is. Hadd legyen közösségünkben, a középpontban mindig az ige és annak tiszta hirdetése, hogy legyen itt tiszta Isten tisztelet közöttünk. Segíts bennünket, Urunk, hogy közösen tudjuk ezt tenni, hogy senki ne maradjon ki belőle. Segíts abban, hogy minnyájan tiszta hitből, irántad való szeretetből, ragaszkodásból gyakoroljuk ezt. Benne legyen a szívünk, a lelkünk egészen a te tisztelésedben. És segíts bennünket, Urunk, hogy az életünkbe hadd legyen ott az engedelmességre való törekvés, és a konkrét engedelmesség is. Hadd kövessük mindabban, amit mondasz nekünk, a hétköznapi élet útjain, a te törvényeidet, a te akaratodat, Krisztusunk. Családi életünkbe, munkálkodásunkba, szórakozásunkba, mindenben. Segíts, hogy elhagyjuk azt, amit te gyűlölsz, és harcoljunk az ellen, ami nem kedves neked, szentségre törekedve. Urunk, kérünk, hogy formálj minket, alakíts minket, hogy ilyen legyen a mi Isten tiszteletünk. Köszönjük, hogy te gyönyörködsz ebbe az Isten tiszteletbe, hogy megáldod azokat, akik így gyakorolják, hogy ott vagy közöttük, hogy velük vagy, hogy támogatod, erősíted, bátorítgatod őket. Urunk, hadd éljük át ezt ebben a közösségben. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most betegeinket, szenvedő testvéreinket, akik nem tudtak eljönni. Kérünk a gyengélkedőkért, az erőtlenekért, a kicsikért, hogy karold föl őket. Kérünk téged arra, hogy fogadd el hálaadásunkat az elmúlt hét sokféle ajándékáért is, testi, lelki gyógyulásokért, megerősödésekért, és kérünk, hogy a jövő héten is hordoz minket egyen-egyenként. Kérünk, áld meg azokat, akik szabadságon vannak, vagy akik éppen szabadságra mennek, újítsd meg őket testükbe, lelkükbe, veled való kapcsolatukba. Köszönjük te néked, hogy a te áldásodat kérhetjük népünkre, hazánkra, add, hogy az Isten tisztelete, az igazi Isten igazi tisztelete terjedjen közöttünk. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket Krisztusunkért, drága megváltónkért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld, szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elébe vigadozással. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is a közösségi alkalmainkat, a jövő héten a szokott időben megtartjuk őket. Tudnélik, egy alkalmunk van, a keddi bibliaóra. Erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem azt, hogy Kübekházáról Béla bátyánk Nagysolymosba igyekszik, Isten akarata szerint, reméljük valóra is válik, augusztus 17-én, tehát körülbelül 2 hét múlva, ha valaki küldeni akar a nagysolymosiaknak valamit, akkor általa ezt megteheti, szívesen elviszi, átadja. Őt keressék, a testvérek, Béla bátyám, egy pillanatra állj föl, légy szíves, hogy aki nem ismeri, tudja, hogy kihez forduljon. Köszönjük szépen. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy lesz itt a gyülekezetünkben augusztus 19-én, este 7 órakor egy szép hangverseny, a Kardos Pál Alapítvány 9. Nemzetközi Karnagyi Szemináriumának a záró hangversenye. Ezen közreműködik a szeminárium hallgatóinak és a Bartók Béla Női Kar tagjainak egyesített kórusa, és azok vezényelnek, akik ezen a szemináriumon itt részt vettek. Erre az alkalomra azt kérte tőlünk Ordosi Péter tanár úr, hogyha lehetne igénybe vennék ezt a templomot. Én azt mondtam, hogy nagy örömmel vesszük, hogyha ide jönnek, megtiszteltetés nekünk, és reméljük, hogy tényleg egy Isten dicsérő alkalom lesz ez. Annál is inkább, mert ennek a meghívónak a felirat az, hogy jubilate deo omnis terra, vagyis dicsérjétek az Urat az egész földön, vagy dicsérj az Urat az egész föld. Hát reméljük, hogy így lesz ez. Augusztus 19, ez egy pénteki nap, este 7 órakor szeretettel várjuk a testvéreket is, hogy legyünk itt együtt. Befejezésül annyit hirdetek még, hogy az elmúlt héten 28 fővel megtartottuk az ifjúsági hetünket a Magastátra tövében. Svit nevű kis helyen voltunk megint, hála Istennek nagyon szép időnk volt, jó idő volt, kirándulásokra éppen alkalmas, nem volt nagyon meleg, nem volt nagyon hideg, pont jó volt az idő, szépen baleset nélkül közlekedtünk, jártunk, mindenki jól volt, épségbe hazatértünk mindnyájan, megszólalt az ige közöttünk, az igazi férfiasságról és nőiességről volt szó, bibliai példákat vettünk, hogy milyen egy igazi férfi, milyen egy igazi nő, és azt mondták a fiatalok, hogy erről a prédikációkban is érdemes lenne majd egyszer beszélni, úgyhogy majd készüljenek a testvérek, hogy egyszer majd rátérünk erre a nagyszerű témára. Fiataloknak, meg idősebbeknek is igen aktuális lehet ez, hogy mi az az igazi férfi, meg mi az igazi nő az Isten szerint. Hát erről volt szó, és reméljük, hogy nem hiába. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérem, a záróénekünket énekeljük, a 451. éneket. 451. 451. énekünket énekeljük el a 4. versével, tehát az utolsó versével. Kész minden, ha lelkem néked énekelni, minden világ előtt rólad vallást tenni. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. áldás békesség.